Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Szeretettel köszöntjük a hallgatókat és a nézőket. Ez a Személyiség rejtett ösvényei 10., azaz évadzáró utolsó.
11.
11., bocsánat. Évadzáró utolsó adása. Zsolt Péterrel, a beszélgetőtársammal.
És Farkas Csillával.
És hát kérted, hogy említsünk meg, és térjünk vissza pár szó erejéig a mielin hüvelyre például, és aztán majd lesz még egy témánk, és ennek kapcsán szeretnék kiegészítést tenni.
Igen, köszönöm a lehetőséget, hogy kiegészíthetem az előző adásoknak a nem hibáját, de nem pontos megfogalmazását. A mielin hüvelyről úgy beszéltünk, mint ami egy axonok végén egy védekező dolog, egy olyan védelem, ami miatt nem lesz túl vezérelt az idegrendszer. És ennek csecsemőkorba kell kialakulni, és a kiegészítés csak annyi, hogy a tudomány mai állása szerint ez akkor tud kialakulni, hogyha biztonságos környezetben van a csecsemő. Tehát nem annyira genetikailag tudják ezt belőni, mint inkább ez a külső hatás. Persze lehet, hogy genetikai is valaki érzékeny, de az az alaphelyzet, hogy mindannyiunknak szüksége van bizonyos életkorban biztonságos környezetre, hogy az idegrendszerünk jól fejlődjön. Ez tehát az egyik. A másik, amire én vissza szeretnék térni, az a te jogos felvetésed, mert amikor arról beszéltünk a borderline-ok kapcsán, hogy a borderline-ok azok milyen impulzívak, de mégis sokszor soká derül ki az ő személyiségzavaruk, akkor ennek nem csak az az oka, hogy jól tudják rejtegetni, hanem az, hogy egy olyan flow-ba vannak, ami a borderline-okra jellemző, tehát ők vagy egy negatív flow-ba vannak, vagy egy pozitív flow-ba, és ez elég sokáig eltarthat. Ezt mindenki ismeri, aki már volt szerelmes, tehát ők nagyon szerelmesek, és nagyon sokáig tudnak ebben az állapotban lenni, és amikor ebben a kapcsolatban, most nézzük a másik, hogy van egy nem borderline-nal egy viszonya, ebben a viszonyban néha megjelenik az impulzitásnak, vagy a hirtelen ok nélküli elszomorodásnak, szorongásnak és érzékenységnek valamilyen jele, akkor ezt a felek nem tudják értelmezni. Tehát úgy reagálnak erre a partnerek, hogy mintha meg se történt volna, és ez azért abszurd, vagy nagyon furcsa, mert a nem borderline partnerek hasítással kezelik ezeket a jelenségeket. Miközben a hasítást ugye az a borderline karakternek tulajdonítjuk. Ezért van az, hogy abban a fázisban, amikor a nem borderline partner megpróbálja a helyzetet értelmezni, mert egy idő után már nem tudja nem észrevenni ezeket az eseményeket, nem tudja a szőnyeg alá söpörni, hogy nem számít, akkor meg tudja érteni, hogy mi a borderline problémája, mi az a hasítás, ha meg akarja érteni. Tehát megvan a lehetőség, mert ő is ugyanezeken megy át. Tükrözni szoktuk egymást a különböző kapcsolatokban. Tehát, hogyha valaki boldog, akkor én is boldog vagyok, hogyha ő bosszus, én is bosszus vagyok. Ha a másik hasít, akkor én is hasítok annélkül, hogy tudnám. Tehát ez valószínűleg így alakul ki. De a mai alkalommal nem fogunk személyiségzavarokról beszélni, hanem sokkal inkább az egészséges embereknek a személyiségfejlődési útjáról és lehetőségeiről. Nem is volna jó, hogyha lenne olyan hallgatónk, aki rögtön ezt az adást hallgatná, és nem hallgatná bele a korábbiakba. Utána néztem, a 8. adásunk az, amit szerintem mindenképpen előbb meg kell hallgatni ahhoz, hogy ezt tudja értékelni a mai beszélgetésünket, az utolsó beszélgetésünket.
Igen? Mert hogy a mai adásban a különböző szervezeti szintek összehasonlítását vagy összevetését végezzük el a különböző énnek, ugye erről a 8. adásban beszéltünk, vagy akkor mesélt először arról, hogy 4 én típus van, ugye ez a csecsemő, az egyéni, a társadalmi és a spirituális én, és tulajdonképpen ezeknek egyfajta összevetését végezzük el a mai adásban, illetve erről beszélgetünk a fejlődési szinteknek megfelelően.
Fejlődési szintek vannak, amik részben a szervezeteknek a fejlődési szintje. Frederick Laloux nevezető szerzőnek a modellje, de nagyon sok korábbi tudást épített bele abba, hogy a szervezeteknek, vagy akár a társadalmaknak is a fejlődési modelljét így fölrajzolja. Ami meg az éneket illeti, azoknak is van egy története, de hát ott vállalom a felelősséget, hogy az a négy én kiemelése az az általam javasolt modell, és ezt a kettőt fogjuk összepárosítani, ettől lesz a dolog egy mátrix. Az állításom az, hogy ezek a ének, ezek nem egymásra épülnek, hanem folyamatosan, párhuzamosan is bennünk vannak. Van tehát egyszer egy szervezeti és egy fejlődési lépéssor, van a személyiség számára is egy fejlődési lépéssor, és azzal kell ezt kiegészíteni, és ez nem az én kiegészítésem, hogy vannak benne vonalak, tehát fejlődési vonalak. Azt értjük a fejlődési vonalakon, hogyha mondjuk például te, nem tudom, egy nyelvet tanulsz, akkor az angol nyelvtudásodnak van egy fejlődési története. Ha sokat gyakorod abba, egyre jobb leszel. De ettől még a személyiséged más része nem fog fejlődni. Hogyha neked vannak különböző kapcsolataid, akkor és nincsen személyiségzavarod, akkor egyre tartalmasabbá tudod tenni az újabb és újabb kapcsolataid, mert nem követed el azokat a hibákat. Szóval ott is van egy fejlődési vonalad. Szóval, hogy egy csomó területen, ha autószerelő akarsz lenni, akkor azon lesz egy fejlődési vonalad, de ezek a vonalak, és ezek párhuzamosan elmehetnek egymás mellett, tehát nekem lehet a személyiségem valamelyik része, az énemnek valamelyik része elég jól fejlődő, míg a másiknál elakadás van. És hogy ezt jobban megértsük, esküvőket fogok példának hozni. Van egy barátom, akinek azt tudtam tanácsolni, hogy ne vesszen össze a családjával, hanem inkább menjen el annak a rokonnak az esküvőjére, akik hát méltánytalanul bántak vele, meg pofátlanok voltak, de jobban teszi, hogyha elmegy, mert hogy ez egy társadalmi elvárás is lehet, hogy ott legyél egy esküvőn. És aki számára ez egy társadalmi elvárás, mert ha a rokonságból valaki nincs ott, akkor meg kell tudni magyarázni, hogy XY miért hiányzik, és az tök kínos, akkor az azt jelenti, hogy ő úgy rakja össze a világát, hogy megpróbál megfelelni a társadalmi elvárásoknak. Na most egy másik ember, aki meg belülről vezérelt, mint például az én barátom, az meg gondolhatja, hogy őt rohadtul nem érdeklik a társadalmi elvárások, belülről megyek el valahová, vagy nem megyek el. Tehát az ő személyiségének a fejlődése más szinten van, mint egy olyan embernek, aki azt gondolja, hogy ha ott a falu aprai nagyja, most egy másik példát mondok, nak kell megfelelni. Mert ha nem felelek meg, akkor kiközösítenek meg, meg kinevetnek, meg kinéznek. Tehát, hogy ez nem akarok szégyenbe kerülni. Ugye beszéltünk egyszer a szégyen és a bűntudat különbségéről. Tehát valakinek nagyon fontos, hogy ne kerüljön szégyenbe. Velem is történt valami hasonló. Amikor a gyerekeimet keresztelni akartam, akkor ugye én egy katolikus szocializáción mentem keresztül, és hát úgy gondoltam, hogy a gyerekeim is kapják meg azt, hogy kereszteljék meg őket. Igen ám, de a pap azt kérdezte, hogy a feleségemmel volt-e egy házi esküvő. Mert ha nem, hát akkor... És mondtam, hogy hát nem, és hogy nem is lesz ilyen, a feleségem az nem vallásos, meg ha vallásos, akkor is református, meg hogy ez nekünk nem fontos, de elkövettem azt a hibát, azt a bunkóságot, hogy azt mondtam a papnak, hogy hát azért nem akarok egyházi esküvőt, mert nem szeretnék bohóckodni. És akkor azért így ezzel megsértettem.
De akkor a keresztelkedéssel mit akartál bohóckodni?
A keresztelkedést nem tartottam bohóckodásnak. Aha. Azért akartam megkeresztelni a gyerekeimet, hogy ugyanazokon a szocializációs fázisokon ők is végig mehessenek, tehát hogy tanuljanak valami teológiát, vagy nem tudom én, ne legyenek pogányok, keresztelkedjenek meg, az a feltétel, hogy járhassanak majd hittarra is hasonló. Tehát gondoltam, hogy ezen a kultúrán menjenek keresztül. De ennek az volt a feltétele, az lett volna a feltétele, hogy na ezzel azt akarom mondani, hogy ma már nem mondanék ilyet.
És de nem... azt kicsúszott a szedom, hogy ez teljesen előre
hát ez tudottam. Nem volt előre, én nem tudtam, hogy ő vagy feltételeket fog szabni.
Aha.
Hát nekem a egyházi berkekben vannak papbarátaim, az egyikből püspök lett, szóval én azt gondoltam, hogy oda megyek egy falusi paphoz, és megkérem, hogy keresztelje meg a gyerekem, én nem fog velem szórakozni.
És hogyan reagált csak,
hogy hát utána van, egyébként hogy... megkereszteltek a gyerekem, például a Pál Feri keresztelte meg az egyiket, tehát, hogy megoldottam a dolgokat, de nem vele, és hát ez nem kicsúszott a számon, akkor azon a fejlődési szinten voltam, hogy azt gondoltam, hogy, hogy és ma is ezt gondolom, hogy ez bóckodás az egyházi esküvő, de ma nem mondanék ilyet.
Mert ma már több az empátiád, vagy, az, vagy az együttérzésed, vagy...
Igen. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy az a fejlődés, az, amiről az előbb beszéltem, ott ugye a szülők egy ilyen konvencionális szakaszban vannak, elvárják, hogy a közösségnek megfeleljen, ne maradjanak szégyenbe. Ott van a barátom, aki már egy ilyen individualista, az már egy következő szakasz, és akkor itt van az én fajta individualista, ami már egy plurális gondolkodás, hogy hát ez lehet így is, meg úgy is, szerintem kereszteld meg a gyerekem, de ne legyenek ennek feltételei, mert hogy én már ezt plurálisan fogom fel ezt a dolgot. És van egy ismerősöm, aki tényleg ismerős, de szakmailag, a szociológiában követjük egymás életét, ő szerintem még érdekesebb. Ő úgy házasodott meg, hogy mindenféle esküvőt kötött. Tehát volt abban buddhista, elment a hindukhoz, volt keresztény, volt zsidó, mindenféle esküvője volt. De egy nővel. Tehát amikor összeházasodtak, akkor ezt úgy végigjárták.
De miért?
Hát...
Ezt lehet tudni? Vagy ennyiféle hagyományt követnek, vagy miért?
Mert ők annyira plurálisak, ők annyira liberálisak, hogy ők ezekkel mind kapcsolatot akartak teremteni. A benyomásom nekem akkor az volt, hogy ez valami... Hát nem tudom, nem használtam magam.
Bohózkodás.
Nem, itt erősebb kifejezéseket használtam, mint bohózkodás. Hát, hogy ez pozőrség, vagy ez valami. Szóval, hogy tehát ennél én azért jobban tisztelem a hagyományokat.
Tart még a házasságuk?
És nem tart a házasság. De tökre lényegtelen, hogy mennyiben. Tehát, hogy nem, az enyém meg tart, pedig nincs mögötte egy házi esküvő. Úgyhogy nem ezeken múlik. És az volt az érzésem, hogy ezt azért csinálják, mert hogy annyira be akarják biztosítani magukat, hogy az ő házasság, vagy a közösségnek akarnak szerepelni, nem tudom, vagy pedig nagyon plurálisak. És ez is a fejlődésnek egy plurális szintje, amikor mindent egyformának gondolunk, és azt gondoljuk, hogy egyik sem értékesebb a másiknak, és egyikhez se kell jobban ragaszkodni. És aztán az integrál az, amelyik miközben el tudja fogadni azt, hogy különböző módon lehet kötődni a spiritualitáshoz, mert mondjuk egy esküvő az egy ilyen spiritualitás. A katolikus teológiában úgy is mondják, hogy ez az a szentség, amit nem a pap szolgáltat ki, hanem a felek szolgáltatják ki egymásnak. Tehát tök szép, hogy ezt egymásnak adják a felek. Az integrál megközelítésben meg azt mondják, hogy mindegyik egyformán értékes, de mégis neked valamelyikhez kötődnöd kell, és az ahhoz kell, tehát hogy létezik hierarchia az életedben, ami fontosabb, meg kevésbé fontos. A plurálisok azok, a posztmodernek is szokták mondani a plurális, azok föllazítják ezeket a hierarchiákat, és mindent egyformává teszik. Ez volt ugye a kollégámnak a megközelítése, és akkor van a kevésbé plurális, ami meg ilyen individuális szinten van, aki azt mondja, hogy hát én nem megyek el, hogyha nekem ez nem fontos, miközben egy integrál megközelítésben elmész, mert tudod, hogy ezzel tartozol a szüleidnek, vagy a közösségnek, és nem azért mész el, ez a posztkonvencionális gondolkodásmód, nem azért, mert azt gondolod, hogy ez mindennek a csúcsa, hanem azért mész el, mert tudod, hogy a világ így működik. Szóval ezen az esküvőn egy példán szerintem egy kicsit be lehetett mutatni, hogy hogy követel az ember pózolásokat, hogy követel bunkóságokat, hogy követel fölösleges ragaszkodásokat, és hogy lesz kívülről vezérelt. Ezek a fejlődésnek a különböző szintjei, és ezeket a szervezetek is végig tudják járni, meg a kultúrák is, meg az egyének is.
Azért számomra picit fura, vagy mert engem tévesztett meg, amikor azt használod erre, hogy fejlődési szintek, mert hogy számomra az azt jelentette, hogy akkor fejlődünk, tehát valahonnan eljutunk valahová, és az sejtetően egy fokozatosan egy jobb, egy fejlettebb állapotba való eljutás, miközben itt ezeken a síkokon Nem teljesen erről van szó, hiszen nem mondhatjuk, hogy az egyik rosszabb, mint a másik, nem mondhatjuk azt, hogy aki konvencionális, az még a fejlődés alacsonyabb szintje, és az individuális, az pedig aztán az pedig a csúcs, tehát, hogy oda nem kell mindenkinek eljutnia. Tehát, hogy nincs egyfajta ilyen egyenes, ahonnan valahonnan elindulunk, és valahová eljutunk, és az egyik jobb, mint a másik.
De van.
És ez a csúcs. Tehát, hogyha
nem az
esküvős példából kiindulva, aki azt mondja, hogy én nagyon haragszom a sógorra, de hát mit fog szólni a falu, ezért elmegyek, na az a fejlődés legalacsonyabb szintje, nem, tehát, nem, hogy innen szerintem. Már csak fölfelé van, nem. És aki azt mondja, hogy 4-5 hagyomány szerint megesketem magam a párommal, az pedig aztán hát onnan már nincs sok hátra a csúcsig.
Nem, szerintem a sorrend, van sorrend, és de hogyha végigmegyünk ezeken a színeken majd, akkor még jobban nézzük. Fogjuk látni. Van egy nézetkülönbség közöttünk, mert én próbáltam a sorrendiséget mondani, de lehet, hogy nem voltam elég világos. Na, akkor nézzük az első szervezeti szintet, az a vörös.
Igen.
A vörös, annak a metaforája a farkas falka, tehát most a Lalónak mondom a modelljét. Az azt jelenti, hogy a vezetőhöz kell igazodnom, az alfahímhez, uh-huh. És ami az alfahímnek tetszik, az oké, okay, és az ő igényeit kell kielégítenem, és hogyha ezt csinálom, ez egy teljes bizonytalanság, félelembe vagyok, meg kiszolgáltatott állapotban vagyok, mert az ő jó indulatától függ minden. És hát szerveződtek ki társadalmak.
Ma is vannak ilyenek. Ezek a tipikus autokriter és diktatórikus közösségek, nem?
És ma is vannak ilyenek, igen. Tehát ez is az oka egyébként annak, hogy azok, akiknek magasabb a szervezeti kultúrája vagy az igénye, azok rosszul érzik magukat mondjuk Magyarországon, mert már elértünk egy magasabb szintet, és akkor innen elkezdtünk visszafejlődni. Tehát ez a farkas falka, itt a egocentrizmus meg a narcizmus jellemző arra, aki vezeti ezt a közösséget. Itt kihangsúlyozzuk az időnek is a jelentőségét, itt csak a pillanat számít. Tehát az, hogy abban a pillanatban mit kell csinálni, hát meg kell ölni azt az őzgidát, és akkor föl kell dolgozni, és kiélesz, nincs jövőtervezés, meg semmi. Tehát ez egy nagyon impulzív, nagyon narcisztikus, nagyon egoista értékrendű világ, amit el lehet fogadni, és ebben lehet létezni. Ennél sokkal jobb lesz a következő, ami ad egy kis biztonságérzetet, mert összeáll a közösség. Ugye ez a következő szint a borostyán, igen. És ennek a példája a közigazgatás szokott lenni, vagy a katolikus egyház, vagy a porosz oktatási rendszer, az egészségügy is így szerveződik tulajdonképpen egy nagyon erős hierarchiába, és nagyon fontos ebben a típusú szervezetben, hogyha egy ilyen szervezetben vagyunk, hogy honnan jöttünk, tehát az identitás, a múlt, beszélnek a múltról, és azt emlegetik föl, és ahhoz kell igazodni, de hát ebben már van egy rend. Tehát az előzőhez képest, ami egy kaotikus volt, és káosz volt, itt már van egy rend, ezért kevésbé kiszolgáltatott benne.
Az előző az egyébként a vörös, az kaotikus és káoszos. Nekem például, ha most országot is nézünk, és a konkrétumok szintjén, nekem mondjuk abszolút Észak-Korea az eszembe jutott, és az olyan értelemben nem káoszos, vagy olyan értelemben...
Az egyén számára.
De az egyén számára is kristálytiszta. Azt kell csinálnom, tudod, az nem. A dolgom, amit mondanak, nem? Ami nem. A szabály, és ami
nem
a rend.
Nem tud kiszámítani a narcisztikus vezetőnek a vágyait. Tehát, hogy valahogy másképp gondolja, annyit tudsz, hogy meg kell felelni az ő elvárásainak, csak hát nem tudod, hogy mikor mi az elvárása, és hát néha meg nem akarsz neki megfelelni, és óriási kockázatot vállalsz, mert hogy te meg tovább lépnél ezen a szinten, és akkor meg óriási kockázatot vállalsz. A farkasoknál nagyszerűen működik. Én imádom a farkasokat. A farkasoknak az evolúciós logikája az, hogy amikor éhezik a falka, akkor hagyják, hogy az alfa hím meg alfa nőstény egyen, és a többiek meg nem nyúlnak a kajához. A kutyák is egy kicsit ilyenek. És hajlamosak elpusztulni azért, hogy a legjobb gének megmaradjanak. Abban igazad van, hogy van benne kiszámíthatóság, tehát olyan értelemben, hogy az agressziót alacsony szintre tolja. Mert miután eldőlt a hierarchia, hogy ki a alfa vezér, vagy ki a politikai
mindenki
vezér.
Mindenki tudja, hol a helye.
Igen, ettől kezdve nincsen rivalizálás, nincsen verekedés, nincsen küzdelem, lenyugszik az agressziós szint. De hogy a többit nézed, hogy egyre alacsonyabb lesz az agressziós szint, és ezek az újabb és újabb szervezetek vagy társadalmak egyre jobban szabályozzák, és egyre magasabb civilizációs szinten vannak.
És a borostyánnál már van egyfajta nagyobb egyéni szabadság vagy mozgástér a vöröshöz képest. Mert ott is azért nagyon konvencionális, nagyon szabálykövető.
Nem a szabadság a több, hanem a kiszámíthatóság nagyobb, mert az már egy intézményes rendszer, és ott már ott mindenki tudja, hogy a hadseregben például a közös érték az, hogy nem hagyunk senkit se a frontvonal mögött, tehát akkor vannak értékek, csapatszellem és hasonló egymással utaltság. A német katonák egyébként azért voltak annyira jók, ez volt a megfejtés, a legújabb megfejtés. Nem Hitlerért küzdöttek, mert állítólag tudták, hogy az egész rendszer idióta, hanem egymásért harcoltak. Tehát ott mindenképpen a hadseregben már mindenképpen van egy hierarchia, van egy értékrendszer, egy rend, ugyanígy a katolikus egyházban. Katolikus egyháznak a legérdekesebb értékrendszere az, hogyha valaki nagyon ki akar tűnni a többiek közül, azt nem fogják kinevezni. Tehát ott muszáj szerénynek lenni ahhoz, hogyha azt akarod, hogy előrébb kerüljél, ott nagyon figyelnek arra, míg aztán egy következő rendszerben épp a narcisztikusok tudnak kitűnni, ugye?
Igen, mert hogy rátérünk, akkor a narancs.
Igen, a narancs az a multinacionális szervezeteket lehet leginkább leírni ezzel a narancs szerveződéssel. Itt azért már a joguralom még inkább jelen van, már a borostyánban is megjelenik, ugye a vörösben még egyáltalán nincs, és a multinacionális cégek, nem tudom kimondani ezt a szót, multinacionális szervezeteknél, ott van egy ilyen gépesített kiszámíthatóság, és állandóan akarják tervezni a közeljövőt, tehát mániákusan próbálják megfejteni azt, hogy hogyan kell irányítani a dolgokat, hogy jöjjön a profit. És gyártják az Excel táblákat, és dolgoznak keményen, és a Laulónak a könyve az pontosan abból indul ki, hogy körülbelül ilyen világban élünk most, ilyen narancsvilágban élünk most, és hogyha kíváncsi vagy valakinek a véleménye, hogy hogy érzi magát, akkor mint munkavállaló azt fogja mondani, hogy pocsékul. Tehát, hogy egy olyan, sokkal jobban is lehetne csinálni a dolgokat, mint ahogy csináljuk, és egy csomó fölösleges dolgot csinálunk. Tehát általában ez az érzése a multiknál dolgozó embereknek.
És azt mondod, hogy ezen a szervezeti szinten tökéletesen tud működni egy narcisztika típusú egyén, de hogy ugyanakkor meg a multiknál azért megfigyelhetünk, valóban van egy-egy vezető, narcisztikus jellemvonással bíró személy, de azért ott a multi sajátossága emellett még, hogy rendkívül nagy az alatta lévő egység vagy szervezeti szint, akik meg nem a narcisztikusok, hanem a szorgos hangyák és a gépezetnek az apró láncszemei.
Igen, hát ez a modern demokráciáknak vagy fogyasztói társadalmaknak a paradoxona, ezt Erik Fromm, akiről múltkor beszéltünk is, kiemelte, hogy olyan emberre van szükség, aki egyfelől hedonista, amikor éppen szabadságon van és költi a pénzét, vagy narcisztikus, és úgy aztán vezetni tud, másfelől meg szorgosnak kell lenni, és puritánnak, és csinálnia kell a dolgokat. Tehát, hogy ezt kell összehozni egy narancsszínű szervezetben. Most Erik Fromm nem használta még ezt a szervezeti modellt, hogy narancs, meg ez egy teljesen új modell. Tehát ők a konvencionálisak, de nemzetek fölötti logikával rendelkeznek már. Tehát míg a borostyánnak a kiterjedése az a nemzetik tart, a vörösnek a kiterjedése az a törzsik tart, tehát be lehet vinni egy nemzetbe egy törzsi kultúrát is, ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy aki ellenzékben van, az gyakorlatilag nem a mi nemzetünknek a tagja. Tehát ez a törzsiségnek a megfogható része. A borostyán már nem csinál ilyet, ott már mindenki a nemzetnek a tagja, az már nemzetbe tudja kitágítani a tudatát, és a narancs az pedig már nemzetközivé válik. Ezért is szereti a posztmodernet már, tehát ezért is kezdhet itt megjelenni, de inkább a modernitása a jellegzetessége. Tehát a borostyán az ilyen középkori dolog. A narancs az az a felvilágosodás utáni időszaknak a kultúrtörténete, amikor elkezdenek nagyon hinni a racionalitásba. Tehát én biztos előre meg tudom jósolni, hogyha ezt és ezt csinálom, akkor ez lesz a fogyasztás. És nagyon fontos az, hogy egy racionális gondolkodás megjelent az emberiség történetében. Ez majd, amikor az énekről lesz szó, akkor tudok erre visszatérni, hogy ez miért olyan fontos. Van még két fejlődési szintünk. A zöld, az tényleg zöld. Tehát akiket ma ilyen természetvédőknek, meg zöldeknek gondolunk, hát és most nem a Greenpeace-re kell gondolni elsősorban, mert az egy hierarchikus multiszervezet, tehát az inkább úgy működik, mint egy narancs, de a benne lévő embereknek az érzelmeire épít és a családias vonásaira.
Pedig nagyon érdekes, mert majd beszélünk erről is, hogy pont azt mondod, hogy egyébként egy zöld típusú egy ilyen nagyon nehezen tud megférni egy narancs szervezetben.
Általában nehezen tudnak egyik a másikban, tehát ezt végig lehet mondani. Tehát a borostyán típus már egy igazi katona, az már ezeket a törzsi dolgokat nem bírja elviselni, aki már ilyen nemzetbe gondolkodik. Egy narancs szinten lévő embernek a borostyán az, amitől rosszul lesz, és így tovább. Tehát ezek valóban, és ez azért fontos ez, hogyha megfelelő számú ember elér egy bizonyos szintet, akkor az meg tudja változtatni a társadalmat. Hát ez persze egy hitbeli kérdés, itt arról van szó, hogy a gondolatok változtatják-e meg a struktúrát, vagy a struktúra változtatja meg az emberek gondolkodását. De nekem vonzóbb ez az elképzelés, hogyha az emberek másképp gondolkodnak, akkor elkezd másképp működni a világ. Na ez akik már ilyen zöldbe kezdenek el gondolkodni, azok szeretnének kivonulni a társadalomból, vagy odafigyelnek arra, hogy fenntartható módon működjön a gazdaság, fölfedezik azt, hogy nem a pénz maximalizálása a legfontosabb, hanem sokkal fontosabb az, hogy jól érezzem magam a munkahelyemen. Ma már, ha megkérdezel egy amerikait, hogy sok pénzt akar keresni, az a fontos neki, vagy pedig az, hogy hasznosnak érezze a munkáját, és elégedetlen, és jól érezze magát a munkáin, akkor az utóbbi már sokkal fontosabb. Tehát átalakul a...
Majd elmegy, és Donald Trumpra szavaz, tehát hogy azért igen, az amerikai hasonlat is néha azért bicsaklik, de...
De hányan szavaznak Donald Trumpra? Tehát a társam 50%.
Meglátjuk.
Az amerikaiaknál figyelhető meg a legtöbb zöld gondolkodású ember. Vannak erre vonatkozóan statisztikák, de hogy honnan szedik, azt nem tudom, de a Lalo könyvében van ilyen statisztika, hogy itt körülbelül 10%-nál tart ez a zöld. Tehát neked jogos, hogy elmennek, de nem azok mennek el, akik zöldben gondolkodnak.
Jó, tudtam volna még folytatni, hogy a szavazás után pedig a McDonald's-ba bedobnak két Big Mac menüt, de akkor már végképp nagyon demagóg lennék.
De neked igazad van, valóban ezt csinálják, csak nem azok, akik zöld gondolkodásúak.
Okay.
Akik zöld gondolkodásúak, erre van egy példám, azok is már narancs szervezetekben dolgoznak, és próbálnak rajta változtatni. A MOL például, amikor ilyen CSR tevékenységet folytat, akkor először olyanokat, vagy más multicéget is mondhatnak, akkor először olyan tevékenységeket csináltak, aminek nincs köze a zöld gondolkodáshoz, hanem azt mondták, hogy hát mi a társadalomnak a fejlődését szolgáljuk, tehát elmegyünk a helyi iskolába, és adunk ott laptopot, és ültetünk fákat, és csapatépítő tréningeket, amiknek valamilyen hasznot is kell hajtani a társadalom számára.
Ugye a használt sütőolajat begyűjtjük, ugye?
Az már egy olyan. Tehát amikor egy olyat talál ki valaki, ami a saját profitját csökkenti, mert a profitja miből van? Abból van, hogy mint gazdasági szervezet externáliákat hoz létre. Ez azt jelenti, hogy a környezetet rombolja. Minden vállalatnak van valamilyen nem kívánt mellékhatása. Ha viszont olyasmit találsz ki, ami az externáliáidat csökkenti, akár az olajbegyűjtés, az a már csökkented az általad létrehozott problémát, de még inkább, amikor a bubi rendszert kialakítja a MOL, tehát a biciklis, abszolút nem érdekel, hogy ne olajjal menjenek az emberek, hanem biciklivel. És mégis, amikor ezt kialakítja, ezt nem tudom, nem könnyű megmagyarázni, hogy ez hogyan történt, csak úgy, ha azt mondod, hogy ebben a szervezetben már voltak zöld gondolkodású emberek, uh-huh. és ez már egy valódi társadalmi elköteleződés. A meglévő tőkémet arra használom, hogy saját magam is átálljak egy következő szintre, és ennek az elősítését szolgálom, mert van rá lehet
vagy mondjuk megcélzom azt a célközönséget is, akinek nincsen autója, tőlük már a pénzt olyan formán nem tudom beszedni, hogy tankol, ezért kifizettetem egy Molbubi appal a gyalogosoktól.
Igen, és így is akkor megőrzöm a presztízsemet.
És milyen jól eladható CSR-nak is.
Igen, tehát ebben az esetben viszont egy manipulatív rohadékról van szó, de a másik...
Nem ezt állítottam.
Pedig ez jött ki belőle, mint szkeptikus észrevételeket.
Tehát, én mindig az vagyok.
Kezdjük megszokni.